Rádió Café 98.0, van barátod, és már is folytatjuk a beszélgetést Traub Fannival, a foglaljorvos.hu alapítójával, a mikrofonnál pedig Kutasi Judit, és beszélgetésünk apropója egy vadonatúj tranzakció a magyar egészségügyben. Az OTP ugyanis megvásárolta a foglaljorvost.hu-t. Fanni, te az online orvoskeresés és foglaláspiac sajátosságairól már valamennyit elárultál, illetve azt, hogy sok minden megváltozott, hogy dinamikusan megváltozott, és nem elsősorban mi felhasználók fejében változott meg valami, hanem az orvostársadalom fejében rádöbbentek, hogy egy picit másképp kell működni. Viszont jött 2020, jött a pandémia, és azt gondolom, hogy ez rengeteg mindenre megtanított bennünket, és talán nektek, ha jól értem, egy picit segített.
Abszolút érintett minket természetesen cégként negatívan, hiszen az ijegység és a rendelők bezárása
hát az, rátok is az,
az ránk
volt.
Is hatással volt, de ahogy az első izgalmak elmúltak, úgy mindenki megpróbált a helyzethez alkalmazkodni, és a klinikák, azok, akik tovább működtek és komolyan gondolták a tovább létüket, vagy fejlődésüket, ők elkezdték digitalizálni a folyamataikat, így percek alatt megjelentek a rendeléseken a digitális megoldások, ez akár telemedicina formájában, tehát távkonzultációk, távdiagnózis, ugye akkor indult el és tört át teljesen a páciensek felé elindult az e-recept vény beváltása és kiállítása, tehát egy teljes áttörés volt ezen a területen.
Amikor először szembesültem azzal, hogy telefonos konzultációval kell elmondanom a problémámat egy orvosnak, aki nem lát engem, és nyilván aztán szóba került, hogy videós kommunikáció. Én magam is idegenkedtem tőle, eltelt egy pici idő, és már természetesnek érzem. Pedig nem vagyunk olyan idősek, tehát mi még az a generáció vagyunk, aki már nyitottabb az újra.
Igen, hát először vannak a félelmek, a berögzült megszokásoktól való eltérés, vannak ugye a technikai sajátosságok, amikor a Zoomon a hangot még kapcsolgatni kell, mert az egyik oldal nem hallja, vagy a kamerát nem kapcsolta be. Amikor ezek napi rutinná válnak, és megszűnnek ezek az akadályok, onnantól kezdve teljes áttörés volt a magánegészségügyben is. Az online foglalási rendszereknek is akkor volt egy olyan időszaka, amikor napról napra újabb rendelőket kapcsoltunk be, és integráltunk a rendszerbe, úgyhogy az a COVID az tényleg a digitalizáció területén és a magánegészségügyben is ezzel együtt egy áttörést hozott.
Találtam egy cikket, ami nagyon érdekes, hogy 7 évvel ezelőtt egy cikkben arról volt szó, hogy a magyar lakosság 15%-a keresett magánorvost. Ehhez képest szerinted mi most a helyzet? Mekkora a változás?
A keresési számot nem tudom, de a felhasználói számok viszonylag jól követhetően megvannak. Most már 40-60% a lakosságnak, aki volt az elmúlt 6 hónapban mondjuk magánorvosnál. Ez nem csak a digitalizáció, hanem az állami egészségügy alakulását is jelenti.
Igen,
úgyhogy itt azért több folyamat van a háttérben, ami ebbe az irányba mutat végül is, de valóban egyre több páciens jelenik meg a magánegészségügyben, és egyébként a magánegészségügy meg digitalizálódik. Ez mind a kettő abba az irányba mutat, hogy egyre több online foglalás is jelenik meg.
Ha még a számoknál maradunk, szintén megdöbbentő volt számomra, hogy 2020-21-ben 41%-kal emelkedett például a magán kórházakban szülések száma. Tehát ez egy döbbenetes szám.
Igen, hát ez is nem feltétlenül csak a magánklinikák kapacitás bővülését jelenti, ami egyébként megvolt, hiszen 2 új magánintézmény vezetett be abban az évben, vagy indított el magánszülészeti szolgáltatást. Azért ez nagy bővülés, előtte 3 klinika volt, úgyhogy ez egy kapacitás oldalbeli bővülést is jelent. Másrészt viszont abban az évben változott meg a jogállása az orvosoknak, talán emlékszünk Igen. erre, és ez egy olyan nagy átalakulást jelentett az állami egészségügy területén, hogy sok orvos átvándorolt, és a szüléseket már csak ugye a magánkórházban vezeti le. Úgyhogy itt a kettő hatás együtt érvényesül, hogy tényleg egy ilyen drámai növekedést láthatunk a magánszülészetek számában.
Na most, hogyha a foglaljorvos.hu-ról beszélünk, ugye ott nagyon szépen tematizálva láttam, hogy vidék, Budapest, kerületeken belül, ki hol keres, hogyan, mit. Egyébként van különbség tapasztalatod szerint főváros és vidék között, vagy Magyarország egyes pontjai között, hogy hol mennyire népszerű, vagy elfogadott, vagy használt egy ilyen szolgáltatás?
Alapvetően páciens igény oldalról azt látjuk, hogy nincs nagyon nagy különbség vidék és Budapest között, inkább a klinikai oldalról látjuk a különbséget. Vidéki szolgáltatók sokszor orvos hiánnyal küzdenek inkább, és páciensekkel bőven el vannak látva, így nem feltétlenül kezdenek el használni olyan kényelmi megoldásokat, mint egy online foglalás, hiszen így is úgy is megtelik a rendelés, tehát marketing eszközként nem feltétlenül csatlakoznak, és digitális eszközként is, hogyha van egy bejáratott telefonos foglalási folyamatuk, nem feltétlenül cserélik azt le, vagy egészítik ki. Tehát inkább a klinikai oldalon látunk egy pici különbséget, de ott is óriási a felzárkózás, tehát nagyon komoly, szép és nagyon jól felszerelt vidéki rendelőhálózatok kezdenek kialakulni.
Azt gondolom, hogy 10-12 év alatt rengeteg tapasztalatot szereztél, meg rálátást erre a szektorra. Hogyha az egyes szereplőket nézzük, akkor például mi a páciensek elvárása most, hogyha így a top 3 vagy 5 pontot említenéd?
A magánegészségügyben az első, második helyen általában az időfaktor áll, hogy miért választ valaki magánorvost a nap végén. Az, hogy minél hamarabb jussunk szolgáltatáshoz, ez az egyik legfontosabb szempont. A második pedig, hogy ha már ott vagyunk, akkor minél hamarabb sorra kerüljünk. Tehát várakozásmentes szolgáltatáshoz jussunk hozzá. Illetve a harmadik, hogy az orvos is tudjon velünk időt tölteni. Tehát a legfontosabbnak ezt az időfaktort említeném, mert a top 5-ből 3-at elvisz ez a kérdés. Igazából egy megértő orvosra vágyunk, akinek van türelme ahhoz, hogy végre elmondhassuk minden panaszunkat, egyben tudja kezelni, és megértő támaszra leljünk.
Nyilván azt is mondhatnánk, hogy ideális esetben mindenhol ezzel kellene szembesülnünk, de tudjuk, hogy mik ezek az akadályok, amik miatt ez nem lehetséges. Mi a helyzet például az orvosok oldaláról? Arról beszéltünk, hogy mennyire nyitottak, vagy nem nyitottak, vagy mennyit változtak időközben, de mondjuk az árlista kérdése az biztos, hogy egy kritikus pont, melyik orvos az, aki kiteszi. Gondolom azért vannak még mindig olyan orvosok, akik nem feltétlenül teszik ezt ki. Ez viszont lehet, hogy befolyásolja az orvosválasztást a nap végén.
Igen, amikor indultunk 2011-ben, akkor körülbelül 10-15 ezer forint volt átlagos vízidi magánterületen Magyarországon, Budapesten inkább a 15 vidéken a 11 környéki. Ez ma már a 28-35 ezeres kategóriát érte el. Akkoriban nem volt olyan nagy súlya annak, hogyha valaki nem rakta ki az árait, egyrészt sokkal egységesebb volt, másrészt nem volt olyan nagy összeg, bár természetesen mindenkinek a pénztárcájához mérten. Ma már olyan jelentős összegről beszélünk egy 15 perces vizsgálat esetében is, hogy mindenki igenis szeretné tudni, hogy most 25 ezer forinttal vagy 38 ezer forinttal készüljön.
Igen, döbbenetes számokról beszélsz.
Elég komoly összegről beszélünk valóban, így sokkal nagyobb súlya van alatba, és ezt az orvosok is megértették, tehát nekik is érdekük az, hogy egy-egy kellemetlen beszélgetést elkerüljenek, amikor valaki nem számít egy adott összegre, és ezt látjuk, hogy orvosok amúgy is nehezen beszélnek a pénzről, úgyhogy ez együtt azt hozta, hogy elkezdték elég jól kommunikálni az áraikat, mert az élet rákényszerítette őket.
Azt lehet tudni egyébként, hogy nagyságrendileg hány magánorvos dolgozik Magyarországon?
Hát különböző megközelítő kalkulációk vannak, 10-15 ezer lehet körülbelül azoknak az orvosok száma, akik magán területen is dolgoznak. Ugye már a definíció is egy kicsit nehézkes, ki a magánorvos, hány órától számít magánorvosnak az, aki magánrendelést is visz, hogy ez most heti 4 óra az ugyanolyan orvosnak számít-e, mint aki mondjuk főállásban csak és kizárólag magánrendelésben dolgozik, úgyhogy itt vannak definíciós kérdések, de körülbelül ezt a számot szoktuk kalkulálni.
Az értékelés az bekúszott a mindennapjainkba egy egyetemen, az orvosoknál is gondolom, tehát hogy egy magánorvost is értékel a beteg ma már.
Érdekes módon ettől féltek a legjobban az orvosok az elején.
Vagy bocsánat, a munkahelyeken, a főnököt
igen.
is értékelik, tehát annyi mindent értékelünk már.
Igen, valami miatt ez egy óriási félelemmel töltött el az orvosokat, hogy felkerül egy weboldalra, ahol értékelhetik őket, és aztán az volt mindig a meggyőző érvünk, hogy ez egy moderált közeg, ahol szempontrendszer alapján értékel a páciens, és csak az a páciens, aki az adott rendelésen járt. Tehát nem a különböző internetes fórumokon megjelenő szomszédasszony unokatestvére mondta, hogy a doktor úr
nem
az ilyen vagy olyan.
Igen,
hanem valós valid értékelésekről van szó. És az az igazság, hogy most már nagyon szeretik és nagyon büszkék rá. De az egyik leglátogatottabb tartalma az oldalnak, hiszen a pácienseket ez izgatja a legjobban, és több száz, több ezer értékelésnél, amit egy-egy orvos már kapott ennyi idő alatt, ott nagyon gyönyörűen kirajzolódik a valós élet. Igen, valaki nyűgösen érkezik, mert késett a busz, vagy nem tudott parkolni, nem volt WC-papír a WC-ben, de egy tündér volt az asszisztens, a doktor úr pedig türelmes volt vele, tehát a valós világot tükrözi le általában a nagyszámok törvénye alapján ez az értékelés.
Amikor és a minőség irányába hat,
pontosan
remélhetőleg.
Motiválja abszolút az orvosokat, és azt látjuk, hogy abszolút izgatja őket, és követik. Évvégén szoktunk az orvosainknak egy ilyen kis oklevelet kiállítani, amit már sokan nagyon-nagyon izgulva várnak, hogy vajon az idei évben is bekerülnek-e abba a pár száz orvosba, akik a legjobb értékeléseket kapták az oldalon, és egyre tudatosabban kezelik a visszajelzéseket.
Nulláról építettél fel egy céget, és nyilván nem üzleti titkokra vagyok kíváncsi. De mondjuk, hogyan működik a weboldal, mi az üzleti modellje? Tehát mondjuk az orvos minden foglalásért egy fix díjat fizet, vagy ez ingyenes, vagy az oldalon a jelenlét kerül pénzbe. Hogyan működik ez? Mert kívülről ezt úgy az ember nem látja.
Próbáltunk nagyon egyszerű üzleti modellt keresni az elején, hogy az orvosok számára minél könnyebben áttekinthető és kalkulálható legyen az árazás, úgyhogy jelenleg a havi fix díjat fizet az orvosaink 99%-a.
Azért, hogy jelen lehessen, hogy őt megtalálják.
Pontosan. Igen, igen, igen. Függetlenül attól ilyen szempontból, hogy hány páciens érkezik hozzá, mindenféle vitát, egyebeket el tudunk ezzel kerülni.
És hogyha visszatérő betegről van szó?
Pontosan emiatt ugye a képletből kivettük a visszatérő beteg, én betegem, kinek a betege típusú kérdést, mert hogyha havi díjat fizet, akkor ez nem releváns.
Hát vagy hogyha telefonon jelentkezik,
annyi
kiskapu lehetséges, és nyilván az élet hozza ezeket a lehetőségeket. Az orvos-beteg kommunikációt segíthetné, ugye, hogyha mondjuk leleteket, például röntgen eredményeket online is le lehetne kérdezni. Erre van már lehetőség?
Az az igazság, hogy erre van egy kiváló rendszer, az EST, tehát amikor
egy másik, igen.
Igen, tehát amikor arról beszélünk, hogy digitális magánegészség, ugye akkor azért meg kell említeni, hogy Magyarországon egy hihetetlen jó és komplex rendszer működik.
És az jó is, hogy mondod, mert ugye eddig inkább arra utaltunk, hogy sok minden nem működik jól, és emiatt nőttek ki magát ennyire a privát rendszer.
Igen. Gyakorlatilag világszinten, és úgy tudom, hogy ez szinte egyedülálló, és ma már minden páciens a saját ügyfélkapuján keresztül hozzáfér minden adatához. Független attól, hogy magánegészségügyben készültek el ezek a dokumentumok, vagy állami egészségügyben. Úgyhogy nem kezdtünk el mi ennek egy alternatíváját felépíteni, hiszen itt az adatbiztonság, páciens adatok kezelése egy hihetetlenül nehéz és fontos téma, úgyhogy ha erre van már egy működő rendszer, mindenkit mi is arra motiválunk, meg bátorítunk, hogy használja, mert nagyon izgalmas visszanézni több évre visszamenőleg az orvosi leleteinket, eredményeinket, amihez egyébként az orvosok is hozzáférnek, hogyha engedélyt adunk egy új orvoshoz, ha elmegyünk, vagy akár kinyomtatva tudjuk kezelni.
Most egy picit elmélyültünk a privát egészségügy, magánegészségügyi rendszer épülésében, alakulásában, abban a területben, amiben 10-12 évet nagyon sok tapasztalatot szereztél. De térjünk vissza, vagy ugorjunk vissza hozzád. A napi dolgokra, milyen szeretem, nem szeretem feladataid vannak, ez időközben változott-e, hogyan működsz?
A legjobban az orvosokkal való kommunikációt szeretem, tehát ugye ezt értékesítésnek, vagy hálózatépítésnek, vagy üzletfejlesztésnek nevezhetjük. Ez állt hozzám mindig a legközelebb, mert annyira hittem magunkban és a szolgáltatásunkban, hogy nagyon szerettem az orvosokat meggyőzni ez irányban. Úgyhogy ez még most is a munkám egy jelentős részét teszi ki, hogy naponta több klinikára megyek, több orvossal találkozom, akik az ügyfeleink, vagy leendő ügyfeleink. A fejlesztési részben már egy kiváló csapat van, akik szinte már önállóan a termékfejlesztés irányt viszik. Korábban ez érdekes volt, hogy ebbe bele kellett tanulnom, hiszen én magam nem vagyok fejlesztő, de természetesen egy digitális terméknél alapvető, hogy üzletileg megfelelő irányba és az ügyfelek igényei szerint fejlesztük folyamatosan.
És hogy hiteles legyél, hitelesen kommunikálj, ehhez értened is kell a háttér tevékenységet.
Igen, a páciens kommunikáció másik kedvenc területem, tehát gyakorlatilag a marketing és értékesítés az, amiben a leginkább az cégvezetés feladatok mellett benne vagyok.
Amire még kíváncsi lennék, hogy ugye marketing vezető voltál multinacionális környezetben, de más vezetővé váltál-e, alakultál-e a saját cégedben?
teljesen más olyan üzleti döntéseket hozni, ami a saját pénztárcámra megy, mint több százmilliós büdzsékkel dolgozni.
Zsonglőrködni,
ahol egy-két nulla csak egy papíron lévő, vagy egy Excelben lévő sor jelent. Teljesen más, és azt gondolom, hogy mindenkinek egy jó iskola a karrierjébennek valamelyik fokán az, hogy saját pénzből, saját felelősséggel egy céget építsen fel. Hát igen, ez egy halálugrás.
És miben változtál? Akár az emberekkel való kapcsolatban, kommunikációban, most már 15 fős a saját céged, nyilván a multiban sokkal több ember tartozott valószínűleg hozzád.
Nem, egyébként nem, ott kisebb csapatom volt, tehát ilyen szempontból a people management része az most izgalmasabb, és ráadásul közben azért én is idősebb lettem, kollégáim meg egyre fiatalabbak, hiszen ez a digitális világ fejlesztői marketing terület, ez egy nagyon fiatal terület, ahol nagyon sok fiatal, tehetséges kollégával kell megértenünk egymást.
Tehát, mert hogy megjelent a Z-generáció, hogy nevezzük nevén igen. őket, és ők egy picit másképp gondolkodnak, akár a munkához való hozzáállásról, vagy egyáltalán egy munkahelyen való létről.
Valahogy sikerült egy olyan hangulatú csapatot kialakítani, és együtt nőni velük, együtt fejlődni, hogy ebben nem látok problémát, és mindenkinek megvan a saját erőssége és területe, amiben tudjuk építeni együtt közösen a céget.
Munka-magánélet közti egyensúlyozásról azért már a beszélgetésünk elején szó esett, hogy 9 és hajnali 2, valamint napközben pici gyerekek mellett, nyilván most már ezek a lányok nagyobb bacskák, 10-12 évesek. Hogyan működsz most? Mennyire kell egyensúlyoznod a mindennapokban?
Az egyensúlyozásnak talán sosincs vége, de biztos, hogy kényelmesebb megtalálni a munka-magánélet egyensúlyát, illetve egyáltalán lehet már erről a kérdésről beszélni, hogy egyensúlyt korábban azért ez az egyensúly.
Korábban
nem volt egyensúly.
Már ez is előrelépés.
De vállalkozóként egyre inkább nyitott szemmel jár az ember, és mindig újabb és újabb lehetőséget talál. Korábban azt hittem, hogy egy vállalkozási ötletet több év előkészítéssel nagyon nehezen lehet megtalálni, és most már, hogy átállt erre a gondolkodásom, most már akár az egészségügy területén, akár más területen is napról napra újabb és újabb ötletek merülnek fel, úgyhogy ez az ötletelés, üzletfejlesztés, talán ez egy olyan irány, ami most újra elviszi a gondolkodást.
Szoktam olyan visszajelzést kapni a műsorok kapcsán, beszélgetések kapcsán, hogy minden olyan szép és jó, vagy legalábbis annak hangzik, és ezért is szoktam megkérdezni, hogy azért voltak-e olyan időszakok, ami nem volt fáklyás menet. Tehát azért nyugtass meg arról, hogy azért néha futott a háztartás, vagy valami azért volt.
Hát az mindenképpen, az nem is kérdés, sőt, valóban nagyon sok segítség volt mellettem, akik egyáltalán segítettek a családot menedzselni. Nagyszülők, nagymamák, szigorúan beosztott napi rend és heti rend szerint intéztük a logisztikát az óvodából, bölcsödéből, vagy akár orvoshoz, szülői értekezletre, úgyhogy ez azért egy elég komoly fegyelmezettséget és tervezést igényel, illetve hát voltak azok a krízis időszakok a cég életében, amit mondtam, akár az alapítótársammal való konfliktus és elválás, akár a COVID idején, akár amikor közben finanszírozási vagy cashflow gondjaink voltak, és el kellett dönteni, hogy milyen irányba megyünk tovább, akár komolyabb befektetői beszélgetések, vagy akár pont egy exit kapcsán a hosszú hónapokig elnyúló tárgyalások. Tehát azért ezek olyan nehéz időszakok, amikor bizony elég komoly kihívás a család és a cégvezetés mellett ezeket megoldani, menedzselni.
És ez egy komoly üzleti tranzakció kellős közepén vagy lehet, hogy mire már ez a beszélgetés elhangzik, akkor már túl is leszel rajta, mert hogy a foglalóorvos.hu-t megvásárolta az OTP, de te ügyvezető maradsz, hogy összefoglaljam. Milyen terveid, milyen jövőképed van?
Nagyon sok tervünk van a magánegészségügy digitális terén. Egyértelműen egy más léptékben tudunk gondolkodni beruházások, befektetések irányába, tehát sokkal több forrás áll rendelkezésre arra, hogy magunkat megismertessük szélesebb körben, a felhasználói rétegünk bővüljön aktívan, és hogy lefedjünk olyan területeket, amiket eddig a magán egészségügy területén a foglalóorvos nem tudott lefedni. Ezek az olyan komplexebb, drágább ellátások, amik az elmúlt elmúlt években megjelentek a magánegészségügyben, ilyen a korábban említett magánszülészet, vagy akár csípőprotézis, ezek olyan drága beavatkozások, amik leginkább az elmúlt 3 évben jelentek meg, és olyan digitális megoldásokat tervezünk és készítünk elő, ahol ezeket a területeket is le tudjuk fedni, és itt is összekötjük a pácienseket és a klinikákat.
Egy utolsó kérdésre maradt időnk. Azon gondolkodtam, hogy ezt mindenképpen megkérdezem tőled, mit tanultál meg az elmúlt 12 évben a munkáról, a vállalkozásról, a kockázatvállalásról, de legfőképpen önmagadról?
Nem gondoltam volna, hogy ilyen türelmes vagyok, mert a hétköznapokban, kisebb problémáknál nem vagyok ilyen türelmes, de utólag az úgy tűnik, hogy megérte kivárni ezt a 12 évet, és végdolgozni türelemmel, és hinni magamban. Valószínűleg könnyebb lett volna, hogyha jobban hiszek ebben az útban, és a saját sikerekben, úgyhogy ezt később biztosan majd már megerősödve fogom tudni folytatni.
Így legyen, térjünk vissza rá, köszönöm, hogy
köszönöm.
Itt voltál. Straub Fanni, a foglaljorvost.hu alapítója és ügyvezetője volt ma a vendégem. Most pedig hamarosan behozzuk a férfi nézőpontot, illetve tapasztalatot is a műsorba. Arról beszélgetek majd Böhm Kornél krízis kommunikációs tanácsadóval, hogy hogyan kezeljük a krízis helyzeteket, mi az, amiben kifejezetten jók vagyunk, hogyan nem szabad reagálni, és persze arról is beszélgetünk majd, hogy mi is az az üvegszikla. Ezzel folytatjuk hamarosan.